Negyedik fejezet. A reggeli, amint már előző fejezetben jeleztük, valóban kitűnő volt. Megnyitotta az ételsort a híres nevezetes Peringordi pástétom, amiért az igazi ínyenc, akárcsak Homérosz ókori lotofágiai a lótuszért, élhal. Volt azután ízletes rögű, apróra vágott fokhagymával, amit a gaszkonyiak szeretnek, de amit a skótok sem vetnek meg, majd a szomszédos Montikárti erdőben lőtt vaddisznó sonkája került sorra, és mindezek mellé pompás, foszlós bélű fehér kenyér, kerek cipó alakra sütve, aminek a neve Boulé volt, innen származott a pékek francia elnevezése, Boulanger, és amelynek héja még vízbe mártva is ízletes falat. Pedig nem csak víz volt ám az asztalon, hanem bőrkancsóban, aminek Bottin volt a neve, mint egy négy meszely pompás botöli bor gyöngyözött. Ez a sok jó innyenc falat még a haldokló ember étvágyát is felköltötte volna. Képzelhető tehát, mi ingerlő hatást tett erre az alig 20 éves ifjúra, aki bizony tegnap is nagyon keveset evett. Hozzá is látottam úgy Isten igazában, és egymás után ürültek ki a tálak nagy csodálkozására a vendéglősnek, és nagy mulatságára Péter mesternek. Az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy Péter mester őszintén örült a fiatal ember étvágyának, és nem sajnálta tőle az ételt, mert az volt a meggyőződése, hogy a megvendégelésével valóban emberbaráti cselekedetet vitt véghez. Kínálta is vált igazi fiú vendégét, amikor észrevette, hogy annak mohó étvágya, mintha fokonként megcsappant volna, amit azután holmi finom nyalánkságokkal iparkodott ébren tartani. Miközben Péter ifjú vendégének étkezését végignézte, az arca földerült, sőt, mintha igazi jó akarat tükröződött volna le róla, ami azután az ő eredetileg kemény, szigorú természetével szinte éles ellentétben állott. Quentin Durward a mohó evés közben észre sem vette Péter mester arckifejezésének ezt a változását, és barátságos, de évődő hangon szemrehányást tett neki, amiért folyton csak őt nógatja az evésre, ő maga azonban nem is nyúl az ételhez.
Ó, hát nekem böjtölnöm kell, fiam, felelte Péter. Délelőtt legfőjebb egy kis süteményt eszem, és vizet iszom rá. Ez az reggeli. Hely, fogadós! Küldd be a feleségedet a reggelimmel, mondotta Péter mester a fogadós felé fordulva.
Miután a fogadós távozott, Péter így folytatta.
Nos, fiam, hát nem beváltottam-e ígéretemet, hogy jól megreggeliztetlek?
Hát azóta sem volt ilyen jó étkezésben részem, amióta elkerültem Glen Hulakinból, felelte Durward.
Glen, mit is mondottál? Kérdezte Péter. Honnan a pokolból veszed elő ezt a hosszú nevet?
Hát, bizony, Glen Hulakin, vagyis Szúnyog Völgy a neve a mi ősi birtokunknak, kedves uram, felelte Durward. Azt hiszi Péter mester, hogy ezzel a reggelivel megszerezte magának azt a jogot is, hogy a mi ősi birtokunk nevén jót nevessen?
Ó, hát Isten ments, fiam, dehogy volt szándékomban, hogy téged megsértselek,
felelte engesztelő hangon Péter.
Csak azt akartam mondani, látván mi jól ízlett neked a reggeli, hogy a királyi testőrség íjászai minden nap ilyen jó, sőt, talán még ennél is jobb reggeli tesznek.
Hát, bizaz nem csoda, felelte Durward, hogyha valaki az éjszakát abban a fecske fészekben gubbasztva tölti reggelre, bizony megjön az étvágya.
Hát és van is mivel csillapítania,
jegyezte meg Péter.
Sőt, nem is járnak félig mesztelenül, mint a burgundiak, hanem olyan ruhájuk van, mint a grófnak, és oly jól étkeznek akár a püspök.
No, akkor ugyancsak jól megy a soruk, felelte Durward.
Akkor hát miért nem akarsz közéjük állni, fiam? Nagybátyád sokat lendíthette rajtad. Na, de ide figyelj! Magam is érdekelve vagyok a dologban, és elősegíthetném az ügyedet. Nem, de fiam, épp oly jól megülöd a lovat, mint kezeled az íjat.
Hát, szó, ami szó az én törzsöm között, akadt már akárhány olyan jó lovas, mint aki valaha vas csizmáját acélkengyelbe tette. Az ön szíves ajánlatát végre is elfogadhatnám, mert a jó koszt meg a jó zsold biz nem megvetendő dolog. De nézze csak, Péter mester! Én a becsületet, az előrejutást és a vitézi tetteket tartom szem előtt. Lajos királyunk azonban, hogy áldja meg az Isten, hiszen Skóciának barátja és szövetségese, itt lebzsel a kastélyában, és legfőjebb egyik várából a másikba lovagol és politikai praktikákkal városokat, és tartományokat szerez magának, ahelyett, hogy nyílt ütközetben hódítaná meg azokat. Ami engem illet, nos, én inkább a híres skót Douglasékkel tartok, akik állandóan hadakoznak, és inkább hallgatták a pacsirta énekét, mint az egér cincogását.
Éfjú ember, ne ítélj elhamarkodva a király tetteiről, felelte Péter. Lajos az alattvalóinak vérét kíméli, és nem a magáét. Monterinél személyes bátorságáról tett tanúbizottságot.
Hát persze, de annak már legalábbis van 10-12 éve, ha nem több. Én inkább szolgálom az olyan urat, aki a becsületét épp oly fényes tisztán tartja, mint a címer pajzsát, és a csata zajban érzi jól magát, a csata mezőn keresi a szerencséjét.
Akkor hát miért nem próbálkoztak már Brüsszelben szerencsét a burgundi hercegnél? Ebezeg lett volna alkalmad, akár minden nap kitörni a nyakad, és egészen bizonyos, hogy nem hiába fáradtál volna nála kiváltképpen akkor, ha megtudta volna, hogy épp te vagy az, aki az ő erdész legényét jól elhagyabugyálta.
Hát, sajnos szerencsétlen sorsom ezt az ajtót elzárta előlem, jegyezte meg Durvárt.
Akkor hát te vakmerő, te, akinek az ifjúi hév bizony még a vesztét fogja okozni. Kül országban találhattál volna még ezen kívül sok alkalmat. Mi a véleményed például Vilmos Márk grófról?
Mit mondott Péter mester? Pattant föl hirtelen Durvárd.
Azt a szakállas vatkant szolgáljam én, azt az Ardennek rémét?
Egy rabló vezért? A gyilkosok főnökét, aki egy rongyos ujjasért kész embert ölni, papokat és zarándokokat agyonverni?
No hát, örök szégyenfolt lenne ez atyám címer pajzsán. Jól van, te hevesvérű ifjú, felelte Péter. Hogyha te ezt a vatkant nem tartod méltónak magadhoz, miért nem keresed föl a fiatal Golderlandi herceget?
Ne, akkor inkább az ördöggel szövetkezem, fortyant föl Durvárt méltatlankodva. Őszintén szólva, az a herceg még a földnek is teher. Hogy egyenesen a poklok fenekére jut, egészen bizonyos. Azt beszélik, hogy a saját atyát tömlőcbe csukatta, sőt, meg is veri. Hát hogy gondol már ilyet Péter mester?
Nem is gondolnád, ifjú barátom, mi hamarosan véget ér a vérrokonság a magasabb rangú családokban?
Jegyezte meg Péter, akinek föltűnt, mi lesújtó véleménye van a gyermeki hálátlanságról.
És különben is, az atya is megverette őt annak idején, hát egyszerűen csak a kölcsönt adta vissza neki,
tette hozzá Péter most már derűsebb hangon. Nem győzök csodálkozni Péter mester a beszédén, mondta Durvárd lángpiros arccal. Az ön ősz fejével más tárgyat választhatna a gúny céltáblájául. Ha megverte is a fiát gyermek korában, de úgy látszik nem annyiszor, ahányszor kellett volna, és bár ott halt volna meg a keze között, sem hogy az egész keresztény világ szégyenére tovább éljen ez a szörnyeteg, akinél pokolibb fajzatot keresztvíz alá soha még nem tartottak.
Hát, ahogy te, fiam, a fejedelmek és főnökök jellemét megítéled, kár, hogy magad is nem hadvezérnek születtél. Mert hát hol találna az ilyen nagyon okos ember maga számára olyan vezért, akit méltónak találna önmagához?
Ön gúnytűz belőlem, Péter mester, mondotta Durvárt mosolyogva. Hát és talán igaza is van, de viszont ön még nem nevezett meg senkit, aki valóban derék vezér és kitűnő katonái vannak, s akit igazán érdemes lenne szolgálni.
Igazán nem tudom, hogy kire gondolsz, fiam?
Hát kire másra, mint arra, aki Mohamed koporsójaként két mágnes sark között lebeg arra a férfiúra, akit sem franciának, sem burgundinak nevezni ugyan nem lehet, de aki ezt a kettőt kiegyensúlyozza, akitől ez is, amaz is fél, ez is, amaz is őt szolgálja, bármi nagy és hatalmas fejedelmek legyenek is ők különben.
Hát, még most sem tudom, kit értesz te ez alatt, fiam?
Jegyezte meg Péter mester. Hát kit értenék mást, ha nem a nemes luxemburgi Lajost? Saint-Paul grófot, a francia Connétable-t. Kicsiny devítés seregével jól megállja a helyét, fejét épp oly fennen hordja, mint Lajos király és Károly herceg, kettejük között lebegve, mint a gyermek, aki a deszka hinta közepén mozdulatlanul áll, mialatt a hinta két végén a másik két gyermek fölváltva, hol a magasba emelkedik, hol alászáll.
Csak hogy alig, hanem mégis ő az, aki a három közül legrosszabbul cselekszik,
jegyezte meg Péter mester.
Őszintén szólva, te, aki a fosztogatást olyan égbe kiáltó nagy bűnnek tartott, alig hanem nem tudod, hogy éppen a te Sampol grófod volt az, aki elsőnek adta meg a példát arra, hogyan kell az országot háborús időkben elpusztítani. Pedig azoktól a gyalázatos fosztogatásoktól, amilyenekre ő vetemedett, megszokás kímélni az olyan városokat és falvakat, amelyek nem fejtenek ki ellenállást.
Hogyha valóban így áll a dolog, felelte Durvárt, akkor bizony arra a gondolatra kell jutni az embernek, hogy a három nagy férfiú közül egyik sem jobb a másiknál, és ha választani kellene közülük, az épp olyan lenne, mint mikor valaki válogat a fák között, hogy melyikre akassza föl magát. Csak hogy ez a Sampol gróf, ez a Connétable mégiscsak egyszerű szerződés révén jutott birtokába annak a városnak, ami az én nagyra becsült védőszentemnek a nevét viseli, Saint Quentin. Itt Durvárt keresztet vetett. És úgy képzelem, hogy ha én abban a városban laknék, az én védőszentem is többet gondolna rám, mert hiszen nincsenek olyan sokan, akiket az ő neve után neveztek el, mint azok, akik a többi népszerűbb szentek nevét viselik. Rólam azonban, szegény Quentin Durvárdról, az ő lelki fiáról, avagy kereszt fiáról alig, hanem végképp megfeledkezett, mert egyik napon éheztet, másnap pedig rábíz engem Szent Júliánra, vagy egy idegen ember szívességére, amit nekem a rossz hírű Ser folyóban, vagy az ennek adózó víz áradatban vett hideg fürdővel kell kiérdemelnem.
Ne káromold a szenteket, fiatal barátom, mondotta Péter mester feddő hangon. Szent Julián az utasok védőszentje is, hát ha az áldást osztó Szent Quentin jobban gondoskodott rólad, mint azt magad sejthetnéd.
E pillanatban kinyílt az ajtó, és egy 15 évesnek látszó leányka lépett a szobába, kezében tartva egy damasz asztal kendővel letakart tányért, amelyen aszalt szilvával telt csésze, és egy serleg állott, amelynek művészi kidolgozása méltó volt a városka híres ötvös művészetéhez. Durvárd is megcsodálta ezt a remekbe készült serleget, de nem kevésbé kötötte le a figyelmét a fiatal leányka. Hamarosan észrevette, hogy dús fekete haja van, amelyet az akkori idők divatja szerint fürtökbe vonva viselt, szabályos arc vonásaival, fekete szemével és melpoménre emlékeztető elmélázó arc kifejezésével ez a leányka valóban szép és tetszetős jelenség volt, akiről szinte sugárzott az okosság és az értelem. Quentin legott észrevette, hogy valami komoly oka lehet annak, hogy ez a különben derűs tekintetű leányka ezúttal komoly, szinte szomorú, az ifjúság romantikus képzeletével pedig mindjárt arra következtetett, hogy ez a szép megjelenésű leányka mély hallgatásba temeti bánatát.
Nos, Jacqueline, mi az, mi történt? Kérdezte Péter mester. Én azt kívántam, hogy Pretténé asszony hozza ide nekem a reggelimet. Pászködjő! Talán bizony méltóságán alulinak tartja, hogy engem kiszolgáljon?
Édesanyám gyöngélkedik, felelte Jacqueline kis és sietve, de alázatos hangon. Rosszul érzi magát, és emiatt a szobát őrzi.
Remélni szeretném, hogy a szobát egyedül őrzi,
jegyezte meg az öreg Péter mester nyomatékkal.
Én, leányom, mindenféle hájjal megkent vén ember vagyok, aki nem egy könnyen hisz holmi kitalált betegségekben, amelyeket mentő körülmények gyanánt akarnak velem elhitetni.
Jacqueline elsápadt és remegett Péter mestere szavainak hallatára, mert hiszen tagadhatatlan, hogy Péter hangja és tekintete, amely különben sem volt valami barátságos, amikor haragudott vagy gyanakodott valamiért, bizony ijesztő és fenyegető tudott lenni. Quentin Durvárd lovagias előzékenysége már az első pillanatban megnyilvánult. Durvárd sietve vette ki Jacqueline kezéből a tálat, amelyet az ellenkezés nélkül engedett át neki, látván Péter mester szigorú, barátságtalan arcát. A leányka átható és esdő tekintetének azonban lehetetlen volt ellenállni, el annyira, hogy Péter mester nem csak enyhült haraggal, hanem annyi udvariassággal, amennyit arckifejezéssel és kézmozdulatokkal ki lehet fejezni, így folytatta.
Nem korhollak én téged, Jacqueline. Te még nagyon fiatal vagy, fiatalabb, hogy már is tudatában lees annak, amivé, és csak fájdalommal gondolhatok erre, egykor lenned kell. Hamis, álnok lényé, mint nemednek valamennyi ingatag jellemű képviselője. A meglett férfi kort még senki sem ért el, anélkül, hogy ne lett volna alkalma erről meggyőződnie. Íme, itt van egy skót lovag, ő is csak ugyanezt mondhatja.
Jacqueline tekintete abban a pillanatban az idegen ifjú felé fordult, mintha csak Péter mester szavainak akarna engedelmeskedni, de bármi rövid és futó volt is az a tekintet, benne volt a védelem és a támogatás iránt való esdeklés kifejezése, nem itt durvárt, a fiatalság és a nevelés adta ösztönös gyorsasággal felismert, és a női nem iránt tartozó tisztelet hatása alatt kijelentette, habozás nélkül arcába vágná kesztyűjét annak a vele egykorú és rangú férfinak, aki azt merné állítani, hogy az a nő, akinek ő most a szemébe néz, nem a legőszintébb, legtisztább érzülettel van eltelve. Jacqueline halott halványra vált, és gyanakvó pillantást vetett Péter mesterre, aki az ifjú dicsekvését inkább megvetősen, mint helyeslő mosolyjal jutalmazta. Quentin, aki most már szintén meggondolta magát, erősen elpirult, tudatára ébredvén annak, hogy ő most olyat mondott, amit jogosan kérkedésnek minősített akárki, mégpedig egy békés foglalkozású idősebb férfi füle hallatára. Elhatározta tehát, hogy Péter mester lesújtó mosolyát szó nélkül eltűri, mint amelyet megérdemelt. Oda nyújtotta tehát neki a serleget és a kést, miközben kissé elpirult, de arcán felismerhető volt az alázat, amit zavart mosoly alá igyekezett rejteni.
Ó, te balga ifjú, szólalt meg Péter mester. Te épp úgy nem ismered a nőket, mint ahogy nem ismered a fejedelmeket, akiknek szívét,
és itt ájtatosan keresztet vetett magára,
az Isten a jobb kezében tartja.
És ki tartja kezében a nők szívét? Kérdezte Quentin határozott hangon már, amennyire erélyes tudott lenni szemben ennek a különös öregembernek gőgös fennhiázó magatartásával, amely érezhető hatással volt rá, de viszont szégyelte volna, ha kénytelen lenne meghátrálni előtte.
Hát ezzel a kérdéssel fordulj más valakihez, fiam, felelte Péter mester nyugodtan.
Quentin tehát ismét rendre utasítva érezte magát, de azért nem jött ki a sodrából. Ifjú lelke egész hevével lázadozott az ellen a gondolat ellen, hogy Péter mester ezzel a reggelivel végképp levehette őt a lábáról, és azon csodálkozott, milyen fogalmuk van ezeknek a flamandoknak a franciák gazdagságáról, amelynek túlságosan nagy hatalmat tulajdonítanak. Fogadni merne, hogy ez az öreg kereskedő azt hiszi, hogy az a tisztelet, amit ő a kora reggel tanúsított iránta, voltak éppen az ő pénzének szól.
Micsoda, marmogta magában Quentin. Én skót nemes vagyok, családfával és címerpajzsal, ő pedig egy egyszerű turci kereskedő.
Péter mester ez alatt megsimogatta Jacqueline lecsüngő hosszú hajfonatát, és mosolyogva mondotta neki.
Ez a fiatal ember majd kiszolgál engem, Jacqueline. Elmehetsz, leányom. De a te gondtalan anyádnak megmondom ám, hogy rosszul teszi, ha téged szükség nélkül annak tesz ki, hogy megbámuljanak.
Én akartam önt kiszolgálni, uram, felelte a leányka, és remélhetően nem fog ezért megharagudni a rokonára, ha...
E paszkedjő!
Kiáltott föl türelmetlenül Péter mester.
Talán bizony, feleselni akarsz velem, avagy itt akarsz maradni, hogy ezt a fiatalembert jobban megbámulhast? Erre csak, leányom, ő nemes ifjú, és az ő kiszolgálása kielégít engem.
Jacqueline eltűnt, és a leánykának ez a gyors eltűnése annyira kihozta sodrából Quentint, hogy szinte gépiesen engedelmeskedett, amikor Péter mester karosszékében hanyagul hátradőlve, olyan ember hangján, mint aki parancsoláshoz volt szokva, így szólt rá,
tedd ezt a tányért, ide mellém!
És miközben Péter mester szeme fölött összeráncolt a fekete szemöldökét, amely alól élénk tekintete úgy tört elő, mint a nap sugara az elvonuló sötét felhő mögül, fürkésző pillantást vetett Quentin arcára, és így szólt.
He, ugye, hogy szép teremtés? És ez a szeretetre méltó leányka, egy kiszolgáló leány a vendégfogadóban. Egy tisztes polgár ember házának díszére válnék, de mi haszna? Rossz nevelés és alacsony származás.
Quentin megütközött, talán maga sem tudta, hogy miért, sőt, talán meg is haragudott erre az öreg emberre, amiért azt mondotta, hogy ez a szép leányka egyszerű felszolgáló leány ebben a fogadóban, pedig bizonyára nem közönséges cseléd, hanem talán unokahúga a fogadósnak, vagy ehhez hasonló. De mégiscsak szolgáló személy, aki a vendégek szeszélyeit kénytelen tűrni, és kiváltképpen Péter mesteréit, akinek bizonyára vannak bogarai, és elég gazdag ahhoz, hogy a figyelmes kiszolgálást megkövetelhesse. Az a gondolat is megfordult agyában, hogy végre is figyelmeztetni fogja ezt az öreg kereskedőt arra a különbségre, amely közte
és a Glenn Hulakini Durward család egyik leszármazottja között kétségbe vonhatatlanul fennáll, de valahányszor ebbéli szándékát végre akarta hajtani, és Péter mester szeme közé nézett, valami megmagyarázhatatlan érzés megakadályozta őt ebben, mi több. Minél jobban szemügyre vette ezt a különös öregembert, annál jobban megerősödött benne az a kívánság, amely arra késztette, tudja meg minden áron, hogy voltak éppen kicsoda is ez a férfiú. Ő valami szindikusnak vagy Tours város egyik magas állású hivatalos személyiségének tartotta, szóval olyan embernek, aki megszokta, hogy tiszteletben és kitüntetésben részesítsék. Eközben Péter mester is mélyen elgondolkozott, majd ájtatosan ismét keresztet vetve magára, néhány szem asszalt szilvát fogyasztott el, és intett Quentinnek, nyújtaná oda a serlegét. Mikor azonban Quentin a serleget eléje tette, Péter mester így szólt.
– Te nemes ember vagy, fiam?
– Kétség kívül, Péter mester, felelte önérzetesen Quentin. – Ha ugyan 15 generáció elég ahhoz, hogy annak tarthassam magam. Amint azt már említettem is. De azért ne feszélyeztesse magát, Péter mester, mert engem mindig arra tanítottak, hogy a fiatal köteles segítségére sietni az öreg embernek.
Nagyon okos, kitűnő alapelv,
jegyezte meg Péter mester anélkül, hogy talán valami hálás tekintettel viszonozta volna Quentinnek ezt az udvarias kijelentését, amit pedig az talán el is várt volna. Honnan a pokolból veszi ez az öreg kalmár azt a bizalmaskodást, amivel olyan önként értetődően fogadja egy skót nemes ifjú kiszolgálását? Mintha bizony én valami szegény por volnék Glenn Isla városából, mormogta magában Quentin. Péter mester pedig, aki ez alatt kiitt a vízzel telt serleget, így szólt ifjútársához.
Ebből a mohó vágyból, amellyel te, fiam, a bort elfogyasztottad, arra következtetek, hogy csöpp kedvet sem érzel magadban, hogy versenyre kelj velem a folyékony elem fogyasztásában. De van nálam egy olyan elixír, amely az egyszerű forrás vizet a legjobb francia borrá változtatja.
Mialatt ezeket mondotta, Péter mester kebeléből elővett egy tengeri kígyó bőréből készült nagy zacskót, és abból apró ezüstpénzt öntött a serlegbe, amely a felénél is följebb megtelt vele.
Éfjú barátom, mondotta Péter mester, minden okod megvan, hogy hálás légy védőszented Szent Quentin iránt. Ajánlom, hogy alamizsnát osz szét a szegények között. Maradj te csak itt, ebben a vendégfogadóban, mindaddig, amíg a te nagybátyád, Balafré, föl nem keres téged. Délután szabadul a szolgálatból, és én majd tudtára adom neki, hogy te itt vagy. Nekem ugyanis dolgom van a kastélyban.
Quentin Durward éppen mentegetőzni akart, hogy új ismerősének ezt a sok szívességet már el sem fogadhatja. Péter mester azonban szigorúan összeráncolta a szemöldökét, és meghajlott termetét olyan méltósággal, amelyet várni sem lehetett volna tőle, büszkén kiegyenesítve, parancsoló hangon így szólt.
Ellentmondást nem tűrök, ifjú ember, tedd azt, amit parancsoltam.
És e szavak után távozott, miközben Quentint kézmozdulattal maradásra intette. Az ifjú skót tanástalanul állott meg helyén, azt sem tudta, hogy mire véje ezt az egész dolgot. Első természetes és ösztönszerű mozdulata az volt, hogy beletekintett az ezüst serlegbe, amelyben jó néhány tucat pénzdarab lehetett. De azután a nemes ember büszke öntudatával utasította vissza magától, annak még a gondolatát is, hogy ettől a gazdag plebejustól pénzt fogadjon el. Pedig ez reál nézve igen fontos kérdés volt, mert pénzbeli segély forrása nagyon vékonyan eresztett, és abból ugyan alig tellett volna akár a dijoni útra, ha rászánta volna magát, hogy a burgundi herceg udvarában vállaljon szolgálatot, akár pedig Saint Quentinbe való utazásra, ha mégis inkább Saint Paul Connétable szolgálatát választaná. Addig-addig tétovázott, amíg végre is arra meggyőződésre jutott, hogy legjobb lesz nagybátyja tanácsára hallgatnia. A serlegben talált pénzt tehát a sejem sólyom zsebbe rejtve, hívta a vendégfogadóst, hogy az ezüst serleget visszaadja neki, és hogy egyúttal megtudjon egyet-mást a bőkezű kereskedő kilétéről. A fogadós legott megjelent, és ezúttal, ha nem is volt beszédes, de mintha közlékenyebbnek mutatkozott volna. Mindenek előtt kijelentette, hogy a serleget nem veszi vissza, mert nem az övé, hanem Péter mesteré, aki azt a vendégének ajándékozza. Neki is van ugyan 4 ezüst csészéje, amit még boldogult nagyanyjától örökölt, de azok összesen hasonlíthatóak ezzel a műremekkel, amely Tours leghíresebb ötvösének, Martin Dimiké mesternek művészetét dicséri, amire büszke lehetne Párizs is.
Ej, akkor hát azt mondja meg legalább, faggatta Quentin a fogadost, hogy voltak éppen ki is hát ez a Péter mester, aki ilyen fejedelmi ajándékkal tünteti ki ismeretlen vendégét.
Ő, hogy kicsoda Péter mester, mondotta a fogadós lassan, szótagolva, mintha minden egyes szót a fogai között akart volna megszűrni.
Hát persze, azt szeretném tudni, hogy kicsoda ez a Péter mester, és mi a célja azzal, hogy így osztogatja az ajándékokat. Azután pedig azt is szeretném tudni, vajon kicsoda az a fiatalabb férfi, aki alig hanem valami mészáros, és akit Péter mester ide küldött, hogy rendelje meg a reggelit.
Hogy kicsoda Péter mester? Felelte óvatosan a vendéglős.
Hát azt tőle magától kellett volna megtudakoznia, ifjú uram. Ami azonban a fiatalabb férfit illeti, csak annyit mondok, hogy az Isten mentsen meg bennünket a vele való közelebbi megismerkedéstől.
Hát itt valami nincs rendben, mondotta Quentin. E mögött valami titoklappang.
Péter mester nekem azt mondotta, hogy kereskedő.
Hát, ha azt mondotta, akkor csak ugyanaz, volt a fogadós óvatos válasza.
Na és miféle árukkal kereskedik?
Ó, hát nem csak egyféle áruval, de főként mégis sejem, kézmű árukkal, amelyek vetekednek a híres velencei és indiai gyártmányokkal.
Látta ön azt a sok eperfát, amikor idejött, uram?
Nos, azokat a fákat Péter mester parancsára ültették sejem hernyó tenyésztés céljából.
Na és kicsoda az a fiatal leányka, aki Péter mester reggeliét szolgálta föl?
Ő nálam lakik társalgodó nőjével együtt, aki nagynénje vagy valami rokona lehet, ha nem tévedek.
Hát szokás az itt, hogy a vendégek egymást szolgálják ki.
Észrevette, hogy Péter mester sem az ön alkalmazottja kezéből nem fogadta el az ételét.
Hát a gazdag embereknek mindig van valami szeszélyük. Nem ez az első eset, amikor Péter mester módját találja annak, hogy előkelő embereket megtáncoltathasson.
Durvárd kissé sértve érezte magát egy nyilatkozat által, a bosszúságát azonban eltitkolta, és megtudakolta a fogadostól, vajon kaphatna-e itt szobát egy napra, esetleg hosszabb időre is.
Ó, hát természetesen, felelte a fogadós.
Amennyi időre tetszik. Csak parancsoljon, ifjú uram.
És vajon tehetném-e tiszteletemet a hölgyeknél, akikkel végre mégiscsak egy födél alatt lakom?
A fogadós hamarjában nem tudta, hogy mit feleljen.
Végre habozva azt mondotta, hogy a hölgyek nem szoktak távozni a fogadóból, és hogy látogatókat egyáltalán nem fogadnak.
Kivéve Péter mestert, nem de? Jegyezte meg Durvárd.
Nem engem illet, hogy felsoroljam a kivételeket, felelte a fogadós határozott, de tiszteletteljes hangon.
Hát vigyen hát kérem egy üveg vernét a hölgyeknek, mély tiszteletem kifejezése mellett, és jelentse nekik, hogy Quentin Durvárd, Glenn Hulakimből, skót, nemes és lovak, aki velük együtt egy födél alatt lakik, személyesen óhajtja hódolatáról biztosítani a hölgyeket.
A fogadós távozott, de kisvártatva vissza is jött köszönetével a hölgyeknek, akik a frissítőt nem fogadták el, egyúttal nagy sajnálatuknak adta kifejezést, amiért nem fogadhatják el a skót nemes ifjú látogatását, mert ők visszavonultan élnek, s látogatót nem fogadnak.
Quentin az ajkába harapott, és egy pohárra lehörpintett abból a frissítőből, amelyet a hölgyek visszautasítottak.
De különös egy ország, tűnődött magában komoran Quentin. Kereskedők és kézművesek erkölcs és fényűzés tekintetében hasonlítanak a nemes emberekhez, s utazgató hölgyecskék, akik csapszékben ütik föl sátorfájukat, megőrzik inkognitójukat, mintha bizony hercegnők volnának áruhában. Hanem azt a fekete szemű leánykát látnom kell, kerüljön bármibe.
Ekkor azután a szobájába vezettette magát Durvárd. A fogadós csigalépcsőn vezette föl a vendégét a folyosóra, ahonnan ajtók nyíltak az egymás mellett sorakozó szobákba, ami Durvárdot a kolostor celláira emlékeztette. Mikor a folyosó túlsó végére értek, a fogadós a nagy kulcs csomóból elővette egy kulcsot, és kinyitva az ajtót, vendégét betessékelte egy kicsiny, de tiszta és lakályos torony szobába, amely tábori ágyal és néhány szükséges bútordarabbal volt felszerelve, példás rendjével pedig szinte egy kis palotához volt hasonló.
Hát azt hiszem, hogy jól fogja magát érezni, ifjú uram, mondotta a fogadós. Kedves kötelességemnek tartom, hogy Péter mester barátjait jól kiszolgáljam.
Ó, te áldott hideg fürdő, kiáltott föl, és örömében nagyot ugorva Kentin Durvárt, amikor a fogadós távoztával magára maradt a szobában.
Soha még a szerencse előnyösebb és nedvesebb alakban nem jelentkezett.
A kedvező szerencse valósággal eláraszt engem.
Nyakig vagyok benne, mint ma reggel a vízben.
Eközben ahhoz a kicsi nyalbakhoz lépett ahonnan, mint hogy a torony az épület vonalából erősen kiszökkent, nem csak a csinos, elég nagy kertbe láthatott, hanem azon túl láthatta azokat az eperfákat is, amelyeket Péter mester ültettetett a selyem hernyó tenyésztés céljából. Mikor azután Quentin ezzel a látvánnyal betelt és máshová tekintett, szem közt egy másik tornyot pillantott meg, abból a kis ablakból, ahol most állott, az épületnek egyik épp ilyen kiugró részén lévő kis ablakba láthatott. Természetesen Quentin érdeklődése legott elfordult a tágas kertől, és Péter mester eperfáitól, hanem teljesen a szem közt lévő kis toronyablak felé irányult, amelynek rácsozata félig nyitva volt, csak éppen a függöny takarta el félig meddig az ablakot, hogy távol tartsa a nap sugarait, és talán a kíváncsi tekinteteket is. Az ablak mélyedés egyik oldaláról egy lant csüngött, amelyet könnyű tengerzöld fátyol takart el félig. Hogy ifjú barátunk a szép szomszédnő és lantja iránt élénken érdeklődött, talán mondani is fölösleges, mindenek előtt azzal akar tisztába jönni, vajon a szép szomszédnő azonos-e azzal a leánykával, aki Péter mestert annyi alázatossággal szolgálta ki. Azt is fölösleges mondani, hogy Durvárd nem ajtóstól rohant a házba, tehát nem állott oda egész nagyságában az ablak elé, mert jól tudta, hogy madarat nem szokás dobbal fogni, de igenis a saját hangjával. Amikor tehát az ablak mélyedésben óvatosan meglapult, ahonnan azonban a szemközt lévő ablakot kényelmesen megfigyelhette, gyönyörködve pillantott meg egy gömbölyű, fehér női kart, amely épp a lant után nyúlt. A leányka most egy kis dalocskába fogott bele, amilyet abban az időben a lovakkor nemes asszonyai szoktak énekelgetni lovagjaik és dalnokaik mulattatása céljából. Egyszerű, igénytelen kis dal, melynek szövege nem volt alkalmas arra, hogy a figyelmet a dallamtól elterelje, és az értelmet megragadja. De bármiként vélekedjék is az olvasó az ilyen dalocskáról, Quentin lelkére mégis nagy hatással volt kivált, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy azt a dalocskát a lant zenéjétől kísért bájos és bársonyos női hang énekelte, s hogy ezek az édes bús hangok egybe keveredtek a levegő enyhe leheletével, amely illatoktól telítve áradt a kert felől. Mikor a dal a vége felé közeledett, Quentin meg nem állhatta, hogy eddigi viselkedésénél merészebb ne legyen, hát ha gyors fellépésével többet sikerül megtudnia, mint amennyit leshelyéről kikémlelhetett. Ám de ebben a pillanatban az ének félbeszakadt, az ablak becsukódott, és a sötét színű függöny, amelyet belülről az ablak elé vontak, véget vetett a torony szobában lakó szomszéd megfigyeléseinek. Durvárd csodálkozott, de haragudott is magára, amiért így elsiette és elrontotta a dolgot, de azzal vigasztalta magát, hogy az a kis ablak majd csak kinyílik még, hiszen a szomszédok csak nem fosztják meg magukat a szabad levegőtől ő miatta. Ám ebben az önámításban volt egy jó adag hiúság is. Hogyha az a bizonyos fekete hajú leányka lakik ott, abban a szemközt lévő torony szobában, akkor annak a figyelmét nem kerülhette el az, hogy a másik toronyban viszont egy csinos, fiatal, aranyfürtű szerencsevadász lakik, a románcok és az okos tanító mesternők pedig arra már bizonyosan megtanították, hogy a leányok bármi szemérmetesek legyenek is, a szomszéd kiléte és foglalkozása iránt való érdeklődéstől nem tudják magukat mentesíteni. Quentin még mindig ilyen gondolatokkal foglalkozott, amikor valami szolgaféle ember jelentette, hogy Len egy lovag vár rá, aki beszélni jóhajt vele.